Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. Most, hogy a Tisza párt körül új arcok jelentek meg, ismét fellángolt a vita, vajon ki számít ma az elit tagjának? Erről fogunk ma beszélgetni meghívott vendégünkkel, Kristóf Lucával, aki a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatársa. Kezdjük! Sziasztok! Szia, Luca! Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Szervusz!
Kezdjük azzal, hogy van egy ilyen mondás, ami sokszor el szokott hangozni beszélgetésekben, hogy kicsi ez az ország, valójában egy elitünk van, és igazából arra lennék kíváncsi, hogy szerinted ez a szólásmondás mennyire egy magyarázó erejű, közkeletű jelenség, vagy mennyire torzítja azt, ami valójában a valóság?
Ez akkor szokott leginkább felmerülni, amikor elitcsere van a láthatáron, vagy folyamatban, és igazából ez az egyik legizgalmasabb kutatási kérdés az elitkutatók számára. Azt szoktuk általában az elit tagjának tekinteni, most egy ilyen nagyon általános definícióval, aki hatalommal rendelkezik, főleg azért, mert valamilyen előforrás felett gyakorol kontrollt. De mivel, hogy modern társadalomban különböző szférák vannak és munkamegosztás van, ezért így felszoktuk osztani az elitet politikai elitre, gazdasági elitre és kulturális elitre. És ez a mondás, hogy egy elitünk van valójában, hát ez arra utal, hogy teljesítményben nem lehet hirtelen lecserélni egy elit, vagy az elitnek egyik részét sem erőltetett módon, vagy így erővel, vagy politikai módon, mert hogy akkor az ugye nem tudunk hirtelen olyan embereket előhúzni, akik be tudják tölteni ugyanezt a szerepet.
Fogunk erről is beszélni, azokról a szándékokról, ami például a kultúrharc mögött áll, hogy hogyan is próbálja egy-egy politikai erő lecserélni az elitet, de egy kicsit még menjünk vissza ahhoz, ami talán egy módszertani kérdésnek tűnik, de hogy te is már sok éve vizsgálod az eliteket, és bennem felmerül az, hogy valószínűleg valamennyire köti a lehetőségeket az, hogy korábbi évtizedekkel ezelőtti elitkutatásban kik voltak azok a szereplők, akiket vizsgáltak.
Én a 2000-es évek eleje óta foglalkozom ezzel, de idősebb kollégáim már a rendszerváltás óta, tehát Szelény Iván, Kovács Imre, akkor kezdték el ezeket a visszatérő elit felvételeket, és igen, ebben igaz, hogy a kiválasztásnak a kritériumait nem nagyon változtatták meg, de hogyha valaki, tehát többféleképpen lehet kutatni az elitet, mert nem csak kérdőivel, hanem interjúval, terepmunkával, stb. Tehát mindenki saját magának meghatározhatja, hogy az adott kutatásban mit ért alatta. És igazából ugye az elején azt nézték, hogy a nomenklatúra elit, tehát a szocializmus elitje, hogyan változik át egy másfajta berendezkedés elitjévé. Akkor erről nagyon sokat is beszéltek, hogy hogyan lett politikai elittagok, hogyan konvertálták át hatalmukat gazdasági elitté, és akkor még például a gazdasági elit esetében volt egy olyan feltételezés, ez a menedzser kapitalizmusnak az elmélete, hogy azok lesznek itt a fő hatalomnak a birtokosai, akik irányítják a vállalatokat, és nem feltétlenül lesz tulajdonszerzés. Na most azóta ezt láttuk azért az eltelt évtizedekben, hogy ez inkább egy átmeneti állapotnak bizonyult. Tehát az biztos, hogy a gazdasági elitet most már máshogy definiálnánk, mint akkor, tehát jobban tulajdon alapján. A politikai elitnél szerintem annyit nem változik, mert még képviseleti demokráciában a megválasztott politikai vezetők ugye mindenképpen oda tartoznak, akkor itt lehet arról vitákat folytatni, hogy mondjuk polgármesterek azok milyen kis település szintjeik, de ugye beszélhetünk, és majd fogunk is talán beszélni a helyi elitekről, tehát akik vezetnek valamilyen közösséget, vagy az egész társadalmat, ők mindenképpen oda tartoznak az elitbe.
És abban van valami releváns változás a társadalomban, hogy kiket szemléltek az emberek mondjuk a 90-es években és ma kulturális elitnek, hogy ebben valami megváltozott az ő rájuk való tekintésben?
Mindenképpen, tehát még a 90-es években tartott ez az egészen érdekes állapot, hogy az értelmiségnek nagyon nagy befolyása volt a társadalomban, ugye ez még szintén a szocializmus időszakából jön, az értelmiség útja az osztályhatalomhoz, akkor volt egy ilyen tényleg kitüntetett szerepe, a 80-es években, 90-es évek, ezt úgy is nevezték, hogy az értelmiségnek az évtizede, ott a rendszerváltás környékén, és utána ez pedig nagyon erősen megváltozott, tehát egyszerűen azt az értelmiségnek azt az igényét, hogy kontrollt gyakoroljon a politikai elit felett, ezt a professzionalizálódó és megerősödő politikai elit egyértelműen elutasította egy idő után, és ezzel, ez volt az egyik oka, meg sok oka volt ugye a média fogyasztási szokásoknak a megváltozása, mert sok szociológiákat mondhatnánk, de az értelmiségnek a szerepe az nagyon lecsökkent. Tehát a kultúra, ugyanúgy vannak kulturális tekintélyek most is, hiszen akik alkotnak és ezáltal híressé válnak, azok most is ismertek, de így a közéleti befolyásuk az lecsökkent.
De azt hogy látjátok, hogy általánosan a politikai elit húzta meg a határt, hogy nem kér úgymond a kulturális elit befolyásából, vagy pedig ez kifejezetten a jobb oldalhoz és Orbán Viktorhoz köthető?
Hát ez a folyamat azért máshol is lezajlott, tehát hogy ez egy ilyen globális dolog, hogy tért vesztenek ezek a közéleti értelmiségiek, illetve a legitimált kultúra, tehát az, hogy az elit megmondja, hogy mit kell tekintenünk fontos kulturális terméknek, és ez egy ilyen hierarchiába rendeződik a társadalomba, és akik kevésbb kulturális tőkével rendelkeznek, vagy kevésbé iskolázottak, ezt ők is elfogadják. Ez máshol is elmúlt, tehát meg a tömegkultúra térnyerése az annyira erős volt, hogy ez az elit kultúrát így visszaszorította. De egyébként valószínűleg azért hajlamosabbak a jobboldali politikusok ezt így elutasítani, mert maga a kulturális elit, és ez sem csak magyar jelenség, hanem világszerte egy van, inkább baloldali, inkább liberális többségű. Tehát mindig a saját társadalmuknál balra vagy progresszívabb irányban helyezkednek ők el, és ezért érthetően nem annyira jobban vannak a jobboldali politikusokkal.
És erre van magyarázat, hogy miért?
Hát igazából erre elméletek vannak, úgy nagyon megmagyarázni vagy bebizonyítani ezt senki sem tudta, hogy miért, de a művészek kapcsán az erre az elmélet, ez a tudósokra nem igaz, tehát a tudósok konzervatívabbak, a művészek kapcsán az erre az elmélet, hogy az ő munkájuk, az a kreativitás, az újítás, amit az igényel, az inkább abba az irányba viszi őket, hogy a fennálló viszonyokat mindig megkérdőjelezzék. Tehát, hogy az tud jó újító művészet lenni, ami ilyen típusú. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden művész progresszív, de hogy többségben vannak.
Bán, te hogy látod azt, hogy mennyire fontos Orbán Viktor stratégiájában, vagy hatalomtechnikájában az, hogy szinte teljesen elutasítja az értelmiség befolyását?
Ugye ez egy folyamat, tehát, hogy majd mindjárt lesz a bejátszónk a 93-as szárszói találkozóról, ami szerintem egy vízválasztó ebben a kérdésben, de hogy amikor ugye Orbán Viktor liberálisból lett konzervatív, aztán azóta meg már, nem tudom, harcos, vagy genderharcos, ebben azért volt egy ilyen kóptálási időszak. Ugye először is volt a Fidesznek ugye egy saját értelmiségi holdudvara, ugye fiatal emberekből állt, 20-as, 30-as éveikben voltak, és szembesültek ugye mind az SZDSZ liberális holdudvarával, ugye mind az MSZP-nek a maga posztszocialista holdudvarával, és ugye akkor a 30-as éveikben ilyen nagy megvetéssel és irítséggel kettő egyszerre tekintettek erre a két egyébként létező nagy bázisra. És aminek Orbán mit tudom, meg a Fidesz ugye ellenállt, az az, hogy megmondják nekik azt, hogy mit kell csinálniuk. És az egész magyar rendszerváltás most nagyon leszűkítve, és nem is vagyok történész, csak ugye politikailag nézem, abból állt, hogy ugye egy keveredő folyamatok voltak, hogy az értelmiség kezdett el politizálni, egyik reggel még író volt, vagy költő, estére köztársasági elnök lett, vagy múzeológusból lett miniszterelnök, vagy, és ezt még tudnám sokáig folytatni, és ugye volt egy ilyen közösség, amiben a szerepek, hogy amit mondott a Luca is, hogy ki lesz politikus, ki marad értelmiségi, az hát nagyon ilyen, hát nem volt annyira elvárólagos. Plusz, ugye az is volt, és ez egy nagyon fontos lépés, hogy az értelmiségnek a szerepe, ami a 70-es, 80-as években volt Magyarországon, egyébként egy, hát egy részben ugye hát a párt által volt megemelve és fenntartva, kettő pedig ugye még egyszer a rendszerváltó értelmiségnek a szerepe, meg pont ebben ment, hogy próbáltak egy ilyen kitörni ebből a kaloldából, de amikor ezek az értelmiségek egyesültek egymással, mert volt egy ilyen lépés, amivel szintén talán fogunk beszélni, akkor azt mondta ez a tömeg, hogy neki igenis van komoly befolyása arra, hogy mi történik, és erre mondta mindig Orbán Viktor, ugye ezt most is mondja, hogy kik vagytok ti, nem is vagytok megválasztva, miért szóltok bele abba, hogy mi mit csinálunk. És ez egy ilyen nagyon furcsa, háborús helyzet, amiben szerintem nagyon sok emberi történet is van, és ennek a vége az, amikor ugye Orbán Viktor átlovagolt ugye a liberális oldalról jobb oldalra, és teljes mértékű kontrollá vonta ezeket a csoportokat, tehát hogy ugye beszélted azt, hogy a tudósok azok általában jobboldaliabbak, most így általánosan, ugye más, alig emlékszünk arra, hogy volt a professzorok Batthyány köre, ami Orbán Viktornak volt az ilyen szellemi holdudvara, lényegében teljesen kóptálódott, tehát már nem is hangukat sem hallunk, hogy bármikor szólnának. Na mindegy, szóval ez egy hosszú-hosszú folyamat volt, de, amit, és akkor ebben ha vitatkozzak, ez egy tudatos dolog volt szerintem Orbán Viktor részéről, hogy ne legyenek olyan csoportok, akik megmondják neki, vagy számon kérjék őt, hogy mit kéne csinálni, vagy mit miért csinál.
De mögött lehet egy olyan logika is, ami a demokratikus folyamatok támogatását jelenti, tehát, hogy amikor azt látjuk, vagy az látható, hogy olyan emberek szeretnének adott esetben mintákat adni, akik nem egy választáson lettek megválasztva, és nincs így módon mögöttük olyan erős társadalmi legitimáció, mint mondjuk egy politikus mögött, az adott esetben kritizálható úgy, hogy az ő magas befolyásuk az valahogy a demokratikus folyamatokat korlátozza.
Hát a demokratikus elitizmus elméleten nem ezt mondja, hanem ennek az ellenkezőjét, hogy az nem jó, hogyha egy elitcsoport lenyomja a többit. Tehát igazából ugye ez nagyon nehéz mindig az elit és a társadalom közötti elszámoltathatóság. Ez egy ilyen kritikus gond a képviseleti demokráciákban is, de hogyha nincsen valamiféle erőegyensúly, tehát amikor egymást tudják korlátozni, mondjuk a gazdasági elit, politikai elit, kulturális elit, az biztos, vagy hát az elmélet szerint az nem lesz jó a demokráciának.
Hát igen, szóval, hogy amit a Luce is említett, hogy ez a háromféle elit, amiről korábban volt talán Magyarországon, hogy az mennyire volt háromféle, az egy másik kérdés, de egyébként, hogy valamennyire volt, na mára ez igazából egy lett. Tehát a politikai elit mindent uralni akar, és mindenfajta beleszólás az ő dolgaiba azt egyfajta szuverenitás védelmi kihívásnak tart. Ez az elmúlt 30 évnek a története, hogy miért lett ez, ami. És ugye, bocsánat, még egy másik ilyen meglátás, hogy igen, persze könnyű azt mondani, ez nagyon egyszerű válasz, hogy nem vagytok megválasztva, miért szóltok bele, de ugye nem így működik egyébként a társadalom, tehát az orvosok sincsenek megválasztva, meg a költőket se választják, ha már itt vagy Kamilla, sőt a tudósokat se választják, és mégis van hatása a sajátok. Ez egy tök egyszerű, nagyon populista hozzáállás, ami azt mondja, hogy teljesen abszolút valakinek a hatalma azzal, hogy szavaztak rá.
Akkor most nézzük meg is azt a bejátszónkat, ami a 93-as szárszói találkozóról származik. Ugye itt az a pillanat van megörökítve, hogy György Péter és Orbán Viktor vitába szállnak, és ezt a pillanatot tartja a közvélemény annak a szimbolikus pillanatnak, amikor Orbán Viktor szakított a mainstream elittel. De most ne ezt a klasszikus eseményt nézzük meg, hanem azt, hogy ezután hogyan értelmezte az eseményeket György Péter és Orbán Viktor, a vita két szereplője.
Én ezt az egészet azért mondtam el egyébként. Lehet, hogy rosszul mondtam, és idegesen ezt nem tagadom, de hát végül is nem vagyok én egy média sztár, én egy média analizátor vagyok, és ez két külön dolog, ő a média sztár, tehát neki kell intelligensebbnek lenni ebben a dologban, mint nekem. Én kifejezetten azt gondoltam, hogy ez a paranoiáját oldja. De tényleg arról van szó, hogy ennek a méretetlenül tehetséges és nagyszerű fiúnak, aki teljes joggal nagyra hivatott, és akit az élet abba a helyzetbe hozott, hogy minden esély szerint azon 4-5 ember között van, akik Magyarország miniszterelnöke lehet, Ennek vissza kell térnie a realitáshoz ennek a fiúnak. Ez nem képzeleti azt, hogy ő sérthetetlen. Ő nem képzeleti azt, hogy 120 ember előtt ő neki nem lehet megmondani az igazságot. Aki bírálatlan, az előbb-utóbb politikailag megőrül. És az Orbán Viktornak meg kell szoknia, hogy nem csak a sajtóban lehet őt bírálni, hanem el kell viselnie azt, hogy amit én is elviselek, hogy azt mondják nekem, pedig én nem vagyok hogy most maradságot csináltam, és ez engem nem bánt. Ezt ő neki el kell viselnie, és könyörgöm neki viselje.
Nem hiszem, hogy paranoid lennék, bizonyos dolgokat nem viselek el. És mondjuk olyan kérdésekre, amik azon a morális szinten mozognak, hogy barátom, azt a hírt hallottuk, bár tényeket nem tudunk mondani, de azt a hírt hallottuk, hogy te lopni jársz a boltba, és egy rossz dolog, tudod? Volna olyan kedves erő mondani valamit. Mondjuk az ilyen morális ereteket, akik teremtenek a számomra, azt én nehezen tudom elfogadni. Én ugyan politikus vagyok, de emberileg sem vagyok hajlandó elfogadni, hogy morálisan olyan helyzeteket hozzanak létre az én számomra, amiben egyszerűen nem lehet jól viselkedni. És lehet, hogy politikusabb minden dolgot elfogadni, de én nem ezek közé a politikusok közé tartozom, hanem azt mondom, hogy uraim, ezt nem, ebben nem. Tessék tényeket mondani, akkor vitázunk róla.
Nagyon sok szempontból nagyon izgalmas szerintem ez a videó, és szerintem még jobb, mint az eredeti, vagy még magyarázóbb erejű. Hát a körülbelül 30 éves Orbán Viktort szólítja úgy ebben a videóban, hogy György Péter, hogy ennek a fiúnak ezt meg kell tanulnia, és Orbán Viktornak pedig az a mondása, hogy uraim, itt álljon meg a menet, szóval nagyon, nagyon érdekes az, ahogy nyelvileg megnevezik egymást tulajdonképpen. Nem is azt szeretném kérdezni, hogy kinek volt itt igaza, mert erre igazából nem nagyon lehet, vagy nem érdemes az ilyen típusú kérdésekre válaszolni. Nem is tudom, hogy itt mi a kérdés valójában, hogy Orbán Viktor paranoide vagy nem, de az viszont érdekel, hogy ezt tényleg nagyon sokan gondolják egy fontos pillanatnak, nagyon mémesült ez a szárszói találkozó, de bennem azért, hogy mondjam, van egy kis szkepszis ezzel kapcsolatban, tehát persze erről készült videós anyag, erre ezért tudunk emlékezni, és hogy nem az történik el, hogy utólagosan manipuláljuk a saját emlékezetünket, és valójában akkor ez a helyzet nem tűnt akkora jelentőségűnek, mint ahogy ezt utólag visszaolvassuk rá.
Pedig de. Tehát, hogy nagyon régen volt ez egy történelmi távlat már lassanként, hogy azt kell ezt tudni, hogy ez 93-ban Fraksaszti Tivadar kertjében először akkor összegyűlt ilyen találkozó. Ugye Szárszón volt 43-ban egy másik jellegű keresztény értelmiségiek találkozója, ahol beszéltek arról, hogy mi lesz Magyarországgal a világháború után, és nagyon komoly diskurzus volt, és ennek az évfordulójára lett ez. Egyébként zárójel lett egy másik is kicsit később ősszel, amikor a jobboldaliak gyűltek össze, szintén Szászon megbeszélni, hogy mi a Püski által szervezett találkozón. És azt kell ezt tudni, és több minden kell tudni, az első az, hogy ugye ilyenkor már javában zajlik a Demokratikus Karta nevezetű élménymozgalom, aminek ugye a lényege az lett volna, az volt, hogy hát akkor állítsuk meg a jobboldalt Magyarországon, és lényegében azt az akkor még elképesztő nagy távolságban lévő MSZP-t és SZDSZ-t valamilyen módon összekapcsolják. Ugye itt Konrád Györgyet, meg Vitányi Ivánnak a nevét kell megemlíteni, egészen utóbb innen is, meg azt hiszem annan is kicsit szomorú az egész történet, hogy hogyan lett egyébként egy pár év alatt az egész rendszerváltás, és annak a történettel felülírva, meg a demokratikus ellenzéknek a működése, hogyan lett beleolvasztva ebbe a demokratikus kartába, ami egyébként szintén egy, hogy mondjam, legitimáció nélküli ilyen szerveződés volt az értelmiségének abból, hogy valamilyen módon a politikának a napirend alkotást átvegye. Egyébként zajlanak mostanában is ilyen törekvések, de ez egy másik kérdés. Na és akkor ebbe történt ez a 93-as találkozó, amit egyszer Fraksaszti Tivadar szervezett, az Antal kormány alatt volt ez. És ugye amik itt még plusz információ, ugye akkor már lehetett, tehát nincsen semmi alapja, amit mond Orbán Viktor, természetesen volt, itt már megszületett már az a döntés, ugye, amiben az MDF és a Fidesz egymás között úgynevezett székházbotrányban elosztották ingatlanokat egymással, és utána a Fidesz ezt eladta, és az eladásból kezdődött egyébként a Fidesznek a cég hálójának a feltőkésítés, ez már megtörtént. Nem lehetett tudni, hogy pontosan mi történt, ez egy ilyen lebegő ilyen történet volt, és ugye György Péter ugye ezt kérdezte, vagy ezt kérte számon Orbán Viktortól, és ugye azért fontos, hogy akkor mennyire ez egy ilyen, tényleg egy ilyen mérföldköve az Orbáni elválásnak, mert utána történt meg az, hogy ugye 93 elején még a Fidesz nagyon erősen állt kutatások szerint, mindenki oda várt, hogy akár nyerhet is, de második, harmadik helyre lehet majd őt prognosztizálni a 94-es választásokkor. Ez nem így történt, akkor még ezt nem lehetett látni. Egy, kettő, soha többet nem ment el Orbán Viktor ezekre a 100 találkozókra. Három, az akkor még egy sátorban együtt ülő Fodor Gábor és társai egyébként a székház ügyre hivatkozva léptek ki a Fideszből. Szóval ez egy nagyon különleges időszak volt, és ugye itt történik meg az, hogy addig, egészen addig Orbán volt az akkori liberális elitnek a lieblinge, hogy akkor ő egy csodálatos férfiú, milyen fiatal, milyen szép, milyen jó, légy szíves, legyél te az SZDSZ-nek a junior partnere, és majd, hogy kiválod a sorodat, akkor majd valamikor egyszer csak majd miniszterelnök lesz, ugye mondta György Péter is, hogy benne van az ötbe, aki majd miniszterelnök lesz, és Orbán Viktor azt mondta a 93-ban, hogy, ő nem akar egy ilyen libling lenni, hanem ő saját jogán akar lenni, és ezekben a reakciókban, amikor szerintem nagyon erősek, mind a videó, amit benne van majd a leírásban, gondolom, hogy belerakjuk, mind maga ez, iszonyú érzelmeket mutat Orbán Viktorról, aki egy megtámadott, sarokba szorított ember, aki na most akkor megmutatja. Szóval ez a dolog szerintem iszonyú érdekes, mert szerintem tényleg itt dőlnek el ügyek, és az az elit, aki ott összejött magát ünnepelni, egyébként azzal a terültése, hogy nincsen két elit, hanem csak egy elit van, és akkor legyünk együtt, és legyünk barátok, és nem tudom, legyen egy szép Magyarország, na most ebből nem lett természetesen semmi, de abban viszont lehet, hogy Orbán Viktor itt elindult. Az egyébként is elindult már korábban is, de aztán főleg elindult a saját szakító útján.
Nem vagyok pszichológus, nem értek hozzá, nem szeretném ezért Orbán Viktornak a lelki világát elemezni. Fontosak szerintem az ilyen szimbolikus pillanatok, amik így megmaradnak, amiben így belesűrűsödik egy konfliktus, ami valószínűleg ugyanakkor strukturális is, hiszen volt ez a racionalitás, igen, meg a racionalitás, hogy amit te is mondtál, hogy már akkor a jobb oldalra ment egy térnyerés, ott látott magának, és ami még nekem erről a bejátszóról eszembe jutott, az, hogy ugye ezek a szerszói találkozók nagyon sokáig zajlottak, talán volt, amikor nem volt, de aztán újra kezdődött, és talán a legutolsó, vagy ez egyik legutolsó volt, az emlékeztek arra, amikor a Bajnait meg a Mesterházit győzték, és hogy akkor ez olyan volt már, mint az egésznek a paródiája, mert annyira anakronisztikussá vált már abban a teljesen megváltozott politikai, meg társadalmi környezetben.
Abszolút emlékszünk, sőt, lehet, hogy az már kikerült talán itt az intrónkból, de hogy ugye ez a teljes szereptévesztés és ennek az elitnek az utolsó, nem tudom, ilyen rugdolózása, de ugye ez a szárszói találkozó ment 93 után is, és valóban a balliberális elitnek lett az ilyen nyári fénypontja, hogy lehet együtt kávézgatni, nem tudom, Egyesi Péterrel, lehet lobbizni ezért meg azért meg a molyért. Egyébként egy picit köcse az ez, csak ugye egy kicsit más körülmények között, meg ugye ott eleve ugye ott egy főnök van, ott nincsenek más főnökök, mert ugye az volt az elképzelés, hogy a Farkasházi Tivadar oda, nem tudom, a nyájat ott egybe terelgeti, és akkor a három elit, ugye mit mondtál, egymással beszélget, és akkor jól megmagyarázza, hogy akkor miért élünk éppen akkor fasizmusba, és megyünk szépen előre, és ennek ugye a fő ilyen lépése az volt, hogy 94-től 95-ig ugye MSZP-SZDSZ koalíció volt, és a koalíciónak a létrehozása, ugye ez is történelem, és hogy a saját nyomorunknak a lényege, hogy ugye az MSZP nyert, egyedül volt meg a többsége, de és akkor ebben egyébként az egész szárszói elitnek komoly felelőssége van, azt gondolta, hogy hát muszáj lesz az SZDSZ-nek is ugye oda mennie ebbe a koalícióba, majd ők akkor majd lesznek majd a fékei a visszatérő kádári elitnek, hát jó nagy féke lett, és ez egyébként ez a találkozó innentől kezdve, talán 13 volt az utolsó, amikor utána elfőtt belőle a szufla, a jóistennek hála, de hogy...
Pár
de
éve
hogy...
volt egy újabb próbálkozás a 100 szó néven, csak az már nem 100 szó.
100 szó. Ja, ez amikor az Újhelyi István csinálta talán a Margit-szigeten, hát szerencsére se ért meg már második alkalmat, de hogy amit csak egy picit kiegészítve téged, és ugye ebből Igaz, hogy ebből aztán sokfajta ilyen urban legend született, és ugye a Haraszti Miklósnak a szerepe, meg hogy megigazítja a nyakkendőjét, akkor lett Orbán Viktor a fekete oldalnak a képviselője, de azt szerintem nem lehet elvitatni, hogy ő ebben a helyzetben azt gondolta, hogy ő egy megtámadott valaki, akit ez az egész elit támadás alá helyez azért, hogy őt betörje. És a Fidesznek a saját ilyen második ilyen, nem tudom, ilyen mitológiájában ez egy ilyen fontos dolog, igen, hogy ő akkor a sarkára állt, és akkor a Bibó szakkolisokból, meg a nem tudom, az SZDSZ juniorokból lett egy kormányzó képes párt, akit aztán elárultak, ugye van ott minden, árulás, megsemmisítés, a hálózatnak a szerepe, ezek mind ott voltak. Tehát, hogy a 94-ben megkezdték, hogy miért veszített Orbán Viktor, akkor azt mondta, hogy a hálózat miatt.
Igen, és ez 2002 után is felmerült, és ha már említetted Köcsét, volt egy híres, elhíresült beszéde Köcsén Orbánnak, hát több is, de ez amire gondolok, ez a 2009-es, ami ugye nem meghirdette, akkor hirdette meg a centrális erőteret, és az elitek szempontjából ez annyiban volt fontos, hogy ott kijelentette Orbán Viktor azt is, hogy a Gyurcsányék féle politikai elittel együtt ő úgy gondolja, hogy megbukott ez a kulturális elit is. És ugye utána, amit 2010 után láttunk, egy ilyen következő elitcserét, nem csak a gazdaság, hanem a kultúra területén is, az következett ebből az elgondolásból valamelyest.
Ez azért is így van, mert ugye itt még ezen a részen még az SZDSZ-ben volt Tellér Gyula, de ugye amikor beszélsz, akkor már a Fideszben volt ugye az egyik fő ideológusa ennek az elitcserének, amit ugye maguk között ugye őrségváltásnak hívnak, ami egy nagyon rossz hangulatú kifejezés, ugye arról szól az őrségváltás, ugye a 40-es évek, 30-es évek végén az volt a magyar jobboldalnak az álma, hogy egyébként zsidók által ő szerintünk zsidók által dominált magyar kultúrában és magyar gazdasági elitben váltani kell, és a keresztény, konzervatív embereknek kell őrséget váltani, és ez volt egyébként a 2009-es beszédnek, vagy a Köcsének a lényege, hogy eddig volt egyfajta elit, akik tudjuk honnan jönnek, tudjuk mit akarnak, a hálózatnak a része, és most jön a mi elitünk. És igazából az a kérdésem, hogyha én is egyet kérdezhetek, hogy szerinted ez a kulturális elitváltás, ez hogy alakult szerinted 2010 után?
Hát ugye erről írtam egy könyvet, én most így próbálom akkor összefoglalni. Hát az látszott, igen, hogy volt egy erős szándék az elitcserére, ami főleg az erőforrásoknak az újraosztásában manifesztálódott, erőforrás mint pénz, mint állami támogatás, most nem kell, hogy arra kitérjünk, szerintem, hogy ez miért fontos Magyarországon a kultúrában, de azt tudjuk, hogy hát nagy részei a kultúrának erősen államfüggőek, és a pozícióknak is az újraosztása, és elég kreatívan zajlott ez, mert például az olyan intézményeknél, amelyeket nem tudott átvenni a kormányzat, de nagyon szeretett volna, akkor valami párhuzamos intézményrendszert létrehozott mellette, és azért ma Magyarországon egy csomó kulturális szervezetből, vagy intézményből kettő van. Igaz, hogy ez már 2010 előtt is volt így, mert ugye a szakértáborok már akkor voltak, de azóta még sokkal több ilyen van. És azt én ki tudtam mutatni adatok alapján, hogy valóban megváltoztak az elitbe kerülésnek a kritériumai. Tehát akik 2010 után kerültek az elitbe, azok jobboldalibbak voltak, meg például ilyen társadalmi demográfiai jellemzőikben is különböztek, mint hogy több volt köztük a vidéki. Tehát tényleg volt egy ilyen profilváltás, de csak azon a részén az elitnek, amit a kormányzat egyáltalán tudott befolyásolni, tehát az intézményvezetőket. Mert azt nagyon fontos megérteni, hogy a kulturális elit egészére így nincs direkt befolyása a politikának, pontosan azért, mert nem csak pozíciók vannak a kultúrában, hanem van egy olyan dolog, amit úgy neveznek, hogy reputáció vagy kulturális tekintély. Tehát az előbb például említettük a költőket, hát nincsen olyan pozíció, hogy a legnagyobb magyar író, ezt nem nevezik ki, meg nem is választják meg, de hogy mégis létezik, vagy gondolunk erről valamit, és ez a tekintély. És azokat a viszonyokat viszont nagyon nehezen és lassan lehet megváltoztatni, és én ezt láttam, tehát a kérdésedre válaszolva, hogy ez hogyan zajlott le, Amúgy a kulturális elit az egy ilyen nagyon lassan változó elit csoport, mert ugye nincs 4 évenként választás, ahol így le lehetne cserélni, és ezek az ilyen reputációs viszonyok, azok továbbra is nagyon hosszasan megmaradtak. Tehát a színházi kritikusok ugyanannak a rendezőnek adták az éves díjat 2010 után is. Tehát így ez, amikor én ezzel ezt kutattam, akkor úgy ítéltem meg, hogy ez egy fél siker. Tehát erőforrásokban nagyon nagy átrendezés, reputációs viszonyokban pedig egy kicsit kevésbé sikerült.
Nekem van egy valamilyen saját tapasztalatom is ezzel a kultúrharccal kapcsolatban. Ugye az irodalmi szférában ilyen 2014 környékén kerültem be, vagy kezdtem el ismerkedni meg vele, ekkor voltam ilyen 17 éves körülbelül, és az volt a furcsa tapasztalatom, hogy ezekben az intézményekben, ezekben a közegekben nagyon gyakori téma a politika és a politikai helyzete, majdnem annyira, mint maga a művészet vagy az irodalom, tehát hogy tényleg sok szó esik róla, és közben mégis azt tapasztaltuk, hogy ennek a fokozott érdeklődésnek az ellenére azért eléggé hatékony volt az intézmények területén a fideszes kultúrharc, tehát hogy eltűntek intézmények, megszűntek lapok, tehát hogy annak ellenére, hogy volt a szereplők részéről egy fokozott figyelem a politika felé, mégsem sikerült ezt megakadályozni, vagy részben nem sikerült ezeket a ledózerolásokat megakadályozni, te ezt minek tudod be?
Hát akkor mégiscsak azt visszahoznám, amit az előbb mondtam, hogy ne térjünk ide, hogy, hát, hogy, mert hogy az állam a legnagyobb támogató, tehát hogy egyszerűen egyrészt a Magyarország túl kicsi ahhoz, hogy a piacról a magas kultúrának a képviselői megéljenek, mert egyszerűen nincs annyi fogyasztó, meg azoknak nincs elég pénzük, akik magas kultúrát fogyasztanának. A másik pedig, hogy nincs is egy ilyen mecenatúra kialakulva, mint mondjuk az angol száz országokban, hogy gazdag emberek, vagy gazdasági szereplők, vagy akár cégek annyit bele tennének a kultúrába. Tehát innentől kezdve hát mit tudnak csinálni a kulturális szereplők, amikor mondjuk elzárják a pénzcsapot annak az adott folyóiratnak vagy intézménynek? Keveset. Az lehet, hogy tudtak volna többet tenni, vagy te úgy érezted, hogy túl keveset tettek, de azért nagyon nehéz helyzetbe kerültek, vagy hát ilyen beszorított helyzetbe.
De ez volt a cél.
Hát igen.
Ez volt a cél. Szóval, hogy az volt a cél, hogy 2010 után minden olyan csapot vagy forrást megszüntetni, amiből bármifajta ellenállás a másik oldalnak a gondolata, vagy csak egymás mellett élés lehetséges. Ugye erről mindig sokszor beszéltünk itt a vétóban, hogy ne maradjon, ne lehessen alternatíva. És ugye az egész ugye ilyen kultúrharc, ami elkezdődött 2010-ben, ugye arról szólt, hogy először átvenni mondjuk a színházakat. És ugye
az már 2006 után elkezdődött.
Igen, de és utána ugye amikor a főváros is ugye átfordult, akkor ott Arlós is már megnyitotta a frontot, ugye az egész új színház kérdése Dörner Györggyel, ami több célt szolgált egyszerre. Egyrészt volt az, hogy legyen egy ilyen hely, amit lehet aztán kinevezni, hogy ez a jobboldali színház, ez szerintem a kisebbik cél. A második, hogy lehessen erről hosszan, hónapokon keresztül beszélni, rágódni, petíciózni, és azok az embereket egyébként, akiket egyébként ez jogosan bánt, azokat így nyomkodni, hogy tessék erről beszélni, ugye erre beszéltünk erről, hogy van ennek egy ilyen a gumicsont, mint a nettó gonoszságnak néha az eszköze. És ugye ugyanezt történt egyébként a Nemzeti Színháznak a kérdésében, úgyis az is egy ilyen hosszú hónapokig tartó ilyen elitcsere volt, csak az az érdekes szerintem, hogy az, ami volt 2010-ben beszélgetés, meg diskurzus, meg súlya ennek az egész kérdésnek, ugye eltelt 15 év, és ennek a súlya, hát szerintem a töredékére ment. Egyszerűen a magyar nyilvánosságnak ezek már nem, igazából nem kérdései, hanem lehet, hogy itt az esti órákban beszélgetünk arról, mi van ezek a folyóiratokkal, de valójában a nagy társadalmat igazából ez a legkevésbé se érdekli, azt hiszem már.
Egyébként semmiképpen nem szerettem volna így azt mondani, hogy jobban kellett volna ezt az ellenállást megtenni, csak érdekelt, hogy te ezt hogy láttad.
De bocs, én szerintem igen. Bocsánat, szerintem pedig jobban kellett volna megtenni. Tehát én meg ezt gondolom. Szóval, amikor 2010-ben jött a váltás, kicsit olyan volt, hogy mindenki azt mondta, hogy jé, most van egy ilyen váltás, mintha nem lehetett volna előre pontosan tudni, hogy ez fog történni. És az a fajta önszerveződés, ami mondjuk a kultúrában volt, hogy amit is mondom, amit mondasz, hogy igen, mecenatúra hiányában az állam a legnagyobb eltartó, és ennek az ehhez való kóptálódás, hát még a mai napig is néha zajlik, hogy egyébként szerintem van egy olyan középosztály, vagy inkább becenaturikus része, vagy aztán, aki képes eltartani nagy magas kultúrát, csak az szerveződni kell, szóval az szervezkedni kell, és át kellett az egész gondolatot, át kell formálni az emberekben saját magát abba, hogy tényleg hogyan lehet ebben az országban valamilyen módon szabadon alkotni.
De egyébként ebben például látsz a generációk között releváns különbséget, tehát hogy az, hogy hogyan kell adott esetben stratégikusan hozzáállni a rendszerhez a kulturális szereplők részéről, ebben látsz-e változást az idősebb és a fiatalabb generáció szereplői között?
Igen, szerintem azért ebben van különbség, tehát hogy a fiatalok jobban próbálják keresni ezeket az utakat, és akkor így emlékezzünk meg arról az egyetlen esetről, amikor tényleg konkrét fizikai ellenállás történt bármivel szemben, amit a politikai hatalom csinált az SFE ügyében, amikor a diákok elfoglalták az egyetemet. Szerintem ez nagyon nagy dolog volt ilyen szempontból. És persze, hát van a Pintér Béla, aki már 0 forint állami támogatást kap, és eltartják egyébként a nézői, és tudom, hogy sokan a fiatalok közül gondolkodnak, van ez a kritikus kultúra kezdeményezés is, meg biztosan van más is, hogy hogyan lehet olyan, például olyan skillekre szert tenni, amik segítenek abban, hogy az államtól le tudjál szakadni. Nyilván azoknak a generációknak, akik másban szocializálódtak, nekik sokkal nehezebb ez.
És egyébként azt mondod, hogy ez az egész csere a kulturális területen azért nagyon hosszú folyamat, és ebben értek el már részeredményeket Orbán Viktorék, de kell-e ezt a csatát véglegesen megnyerni? Fontos-e az mondjuk a Fidesznek vagy Orbán Viktornak személyesen, hogy amit például a reputációs kérdésekről mondasz, ott is végül is a saját emberei legyenek a közvélemény által tart legjobb művészeknek tartott emberek? Tehát, hogy meg akarja nyerni véglegesen ezt?
Hát azt hiszem, hogy ezt nagyon szeretnék, mert hogy igen, tehát hogy ez fontos lenne számukra, mert ez az egésznek az értelme a kulturális elittel kapcsolatban, hogy akkor tudja támogatni a politikai agendát, vagy a politikusoknak a terveit, hogyha van valamiféle kulturális tekintélye is. De ezt nagyon nehéz létrehozni, amint mondtam az előbb is. Például azt látjuk, hogy a tanterveket ugye megváltoztatják, beleírják a számukra fontos, tehát a kánont, például az irodalmi kánont azon próbálnak változtatni, ebből is gondolom, hogy ez egyébként fontos nekik, csak ugye ezt nagyon nehéz politikai akarattal megteremteni, mert nem fog tetszeni a nézőknek pusztán azért valami, mert a politikusok azt akarják, de igen, szerintem erre van törekvés, és a másik meg, hogy arra is rájött, hogy az elitet kinevelő intézményeket kell átvenni, vagy megerősíteni. Tehát az igazából 2010 után ez egy ideig nem volt, hanem 2018 után erősödött fel ez nagyjából, az egyetemi modellváltások, MCC, stb. Ezekkel. Tehát ez is erre utal, hogy ez fontos.
Bocsánat, csak egy gondolat. Én szerintem van egy nagy különbség. Amikor Orbán Viktor 93-ban elkezdett a törést, akkor az, hogy mondjuk a Népszabadság címoldalára mi van írva, az egy fontos kérdés volt, és sok százezer embert ez befolyásolta. Mára nincs ilyen dolog, milliófajta ember ír, milliófajta helyre, és ezek a ilyen kulturális, vagy akár politikai ilyen aktorok, vagy fő ilyen bátesztetnek a szerepe szerintem lecsökkent, ez egyik. A másik az, hogy szerintem amire rájött Orbán Viktor, nem egy olyan nagy újdonság, mert elég régóta tudja mindenki, hogy mindenkinek van egy ára. legyen az MTA professzor, vagy koszorús költő, vagy színész, és aki akar megélni ebbe az országba, és nem akar nagyon ugrálni, annak van egy ára, és annak az árát ki kell fizetni, és akkor ez az ember be fog állni a sorba egy ideig, vagy örökre. Ezt nem lehet eldönteni. És szerintem ez a Batthyány professzoroknak a története, hogy ugye én ugye azt láttam, hogy vannak egyébként nagyon jóra való konzervatív emberek, akik gondolnak valamit a világról, nem feltétlenül kell egyetérteni, amit gondolnak, és onnantól kezdve, amikor az első kritikusabb hangot adták ki valamelyik, nem tudom, marginális Orbán rendszeri lépésre, abban a pillanatban belettek fenyítve, és aztán beálltak a sorba. Aki meg nem, az meg kiszállt belőle, és akkor aztán írhatja a dörgedelmes Facebook beírásait az internetre.
De ha már beszéltünk az MCC-ről, te hogy látod, ez egy hatékonyan működő intézmény, be tudja tölteni azt a szerepet, amit szán neki a rendszer?
Ezt szerintem majd az idő fogja eldönteni, tehát egyelőre még nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy oda is, meg az NKR-re, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre is nagyon sok fiatal nem meggyőződésből megy, meg nem is feltétlenül érdekli őket az, hogy ott valamilyen indoktrináció van el számukra, hanem jó ösztöndíjak, jó lehetőségek vannak, később Kádárkor, tehát hogy hasonló módon, és nem jelenti azt, hogy akkor ők majd Fidesz támogatók lesznek ettől. Nem feltétlenül jelenti azt.
Nem, szerintem sem. Ugye az MCC-nek mi a szerepe? Egyetértek vele, hogy az idő eldönti, mert hogy ugye sokrétű az ő tevékenysége, amit ugye még egyszer mondom, átalakított közpénzből folytat. Tehát ugye van egy tehetséggondozás, ami azt jelenti, hogy az ország szinte összes nagyvárosába bevásároltak értékes ingatlanokból, ahol majd valamit fognak csinálni. Ugye van a fővárosban épülő nagy kampusz, aminek szintén az a feladat, hogy majd ossza az igét, és ugye vannak a külföldi leágazásai, ahol éppen védik a magyar szuverenitást valamitől. Ugye az az érdekesebb az egészben, szóval ezért más, mint az NKL, mint az MCC, mert az MCC ugye az egy ilyen lebegő, ilyen szervezet, hogy nem tudjuk, hogy micsoda, hát ugye nincs, tehát ez egy, mondjam, egy ilyen képződménye az Orbán rendszernek, de olyan szinten próbálja magát, és ez a fontos, bebetonozni, és ez a fontos az elit részébe, hogy pont egy pár nappal ezelőtt volt egy olyan ilyen gálájuk, amikor az oktatási hivatallal, ami az államnak egy szerve, közösen rendeztek például gimnáziumi erősorrend gálát. Tehát még egyszer egy valami, ami elvesztette közpénz jellegét, és így lebeg az Orbán rendszer, az oktatási, ami a magyar államnak egy szerve, közösen rendeznek rangsoros gálát. Ilyen szinten próbálja magát legitimálni az NKE, meg ugye az egy egyetem, ami ugye létrejött sok főiskola, meg egyetemnek az összeolvadásából, aminek a feladata egyébként teljesen, hogy mondjam, minden államban van ilyen egyetem, ami képzi egyébként a katonákat, a rendőröket, vagy a közszolgákat, csak az a kérdés, hogy a politikai átítatottsága az milyen, ugye a Ludovikának a helyén van, csak hogy ennyire így a régi időkre reflektálva, és ezek hosszú távú befektetések. De én azt látom, hogy ezek azért annyira nincsenek erősen átgondolva, hogy nincsen olyan végrehajtója ezeknek, akik tényleg mondjuk akár mint a Horthy érában úgy tiszta erőből így végigvinnék ezeket a szántásokat, hanem inkább egy óriási közpénzégető, meg egy óriási ilyen fegyver abban a szempontból, hogy lehessen ezt az ideológiai kérdéseket így tovább menni. És valójában, amit mondasz, egyetértek ezzel, nekem is van sok ismerősöm az NKN is, és ugye ott azért nem feltétlenül, tehát az igény az lenne, hogy ez egy ilyen ideológiai képző lenne, de a valóság meg nem teljesen ez.
Igény lenne rá, de igen. Egyébként visszakapcsolva ahhoz, hogy van-e két elit, vagy nincs két elit, hát amennyire én belenéztem ebbe az új gimnáziumi rangsorba, ugyanazt hozza ki, mint a HVG rangsor konkrétan, tehát nem a 20., hanem a 21. helyen van kb. Akkor ez az iskola.
Hogy az is egy érdekes dolog, hogy óriási erők mozdultak meg, hogy például legyen nemzeti gimnáziumok, akik teljes egy a Fidesznek az ideológiáját közvetítik, és lényegében egy párhuzamos rendszert képviselnek ki. És ugye volt egy olyan terv, hogy akkor ezben az egyházi gimnáziumok lesznek, ez nem teljesen sikerült, és nem tudtak egy olyan gimnáziumi rendszert jelen pillanatban felépíteni, amit teljes egészében uralnak. ugye a nincs két elit kérdéskör. Hiába szeretnék, de igazából nem megy. Ugyanezt gondolom az egyetemről. Hiába szeretnék, mindent megtesznek, és akkor, hogyha már mondtad azt, hogy milyen, hogy, a, hogy az SFM volt a, ugye a foglalás, annak aztán mi lett a vége, ugye az inkább a szomorú kategória, de ami most zajlik, az ilyen szempontból példátlan, hogy a Momén, ami szintén az első egyetem volt, ahol amit a Fidesz megszállt, ott egy a hallgatók és oktatók által vitt forradalom zajlik jelen pillanatban, meg teljesen legitim, hogy mondjam, tehát nem a gendert szeretnék visszahozni az egyetemre, most hogy is ironizálok, hanem teljesen legitim kérdésnek, hogy jöjjön vissza az autonómia az egyetemre, és hát úgy látszik, hogy ezzel nem tud igazából a, egyébként a Fidesz talán helyettes államtitkár volt, vagy csak politikai főtanácsadó volt, azt mondja, hogy Gergely, már nem emlékszem teljesen, az első Navracsics érában volt ott, aztán oda ejtőernyőzött, mint nagy magyar kreatív tudós, és ezzel nem tud mit kezdeni, és láthatóan az, hogy van egy ilyen ellenállás, ami szerintem ilyen szempontból példátlan, mert az SFS az inkább, hogy mondjam, a negatív kérdés, mert hogy mégis megcsinálták azt, amit szerettek volna, lett nemzeti színészképző, és bármikor ellenállás is volt, lényegében a magyar társadalomnak a nagy része nem is tudta, hogy miről van szó.
Igen, de a Momén is egyébként ugyanez a helyzet, azért én nem becsülném le a kuratóriumot, meg a mögött álló politikai hatalmat, tehát így annyira nem valószínű, hogy egy fecskeként nyarat.
Oké, de a rektor lemondott, és úgy mondom, nem is nem mondott, hanem leváltották, tehát egy hatalmas többséggel, de majd meglátjuk.
Meglátjuk.
Nemrégiben voltunk Hajdúböszörményben, ahol az egyik témánk a kiskirályok és a helyi elitek voltak, és én erről is kérdeznélek téged, mert ezzel is foglalkoztál, hogy valóban van-e még a helyi eliteknek abból a szempontból szerepe, mint ahogy gondoljuk, vagy gondoltuk, hogy van az orvos, a pap, akik ilyen helyi influencerként működnek tulajdonképpen, és hogy őrájuk hallgat a többség. Ezek a szerepek még élnek el a mai napig?
Hát ez egyszerű megválaszolni, mert hogy nincs pap, meg nincs orvos, tehát hogy ezek sajnos nagyon sok településen nem megtalálhatóak. Csináltunk egy kutatást valóban, ahogy mondtad, csináltunk ilyen befolyásbarométert, amit itt szoktak csinálni, és hát az emberek természetesen nem meglepő módon a polgármestert tartják a legbefolyásosabb figurának, és őt követi a gazdasági elit, tehát helyi nagyvállalkozók, vagy helyi földbirtokosok, akit talán ilyen analógiába tudnék vonni a régi kulturális elittel, az orvossal, pappal, azok a civil szervezetekben aktívak, vagy azoknak a vezetői, akik helyben lehetnek befolyásosak. Persze őrülük is tudjuk, hogy ezek is átpolitizált szervezetek általában.
Most például ilyen hagyományőrző egyesületekre gondolsz például?
Hát akár, igen, vagy sportegyesület is lehet, igen, mindenféle ilyen smi.
Amikor a rendszerváltás után, ugye 94-ben visszapattant az MSZP, és ugye újra, ugye majd mondtam, 50% fölötti eredményt ért el, aztán később az egész országot szinte megnyerte a helyhatósági választásokon, akkor sokan kezdődik, hogy ez miért lehet. És ugye a válasz igazából tök egyszerű. Nyilván most itt történelmetlen 30 évről eltelve, de hogy ugye az történt, hogy a kis településeken lévő akkor, a 90-es években lévő véleményformáknak a nagy része ugyanaz volt, aki 4 évvel korábban, ugye a szocializmusban pozícióban volt. Szóval amit mondasz, hogy ugye a TSZ-nek a vezetője, aztán lett a gazdasági elitnek a vezetője. A tanácselnök lett valamilyen módon a polgármester, az orvos az az orvos, az állatorvos, aki a TSZ-ben volt, az állatorvos lett az állatorvos, és lett ez is iskolai igazgató, hiszen egy szintén egy fontos momentum azért egy kis településen, hogyha van átiskola, mint a van gimnázium, aki szintén egy ilyen véleményvezér volt. És ha ránéztek arra, hogy milyen volt a 94-es mondjuk MSZP frakció, akkor egy nagy része ezekből az emberekből jött ki. És az MSZP-nek a térvesztése az azért történt, mert egyrészt ezek az emberek ugye meghaltak, tehát ugye kiöregedtek, kettő pedig, azt fontos dolog, a Fidesz rájött arra, hogy az összeférhetetlenséget ki kell mondani. És ez, hogy például mondjuk polgármester nem lehet országgyűlési képviselő 2014-től, ez egy nagyon fontos lépés, nem csak az övéi szempontjából, hanem bárkinek a politikával beengedés szempontjából, hogy aki helyben ugye népszerűt mondasz, nincsen olyan település, ahol ne tudná az ott lakóknak a nagy része, 92-nek, hogy ki a polgármester, ez ki az UGY képviselője, azt már nem biztos, hogy tudja, két embert ismer, polgármester, miniszterelnök. És hogy az egyiket elzárják a politikai úttól, akkor ugye marad akkor a másik. És ebben egyébként van egy változás, aztán ez egy tudatos váltás volt az Orbán rendszerben, hogy az is notabilitás, aki a pénzt osztja. És az egy ilyen létező szereplő, hogy az országgyűlési képviselője a körzetnek, azt vissza kell emelni, vagy fel kell emelni arra a pozíció, hogy az emberek érezzék, hogy ő valami fajta ilyen hatalmi centrum a település felett.
Akkor zárásként egy kicsit beszéljünk arról, hogy az én tapasztalataim, vagy eddigi benyomásaim szerint azt kevéssé látni, hogy a Tisza pártnak milyen elképzelései lennének a kultúrával kapcsolatban, hogyha 2026-ban kormányra kerülnének. Vannak közöttük olyanok, akik a kulturális szférából érkeznek, például Nagy Ervin vagy Rost Andrea, de az, hogy ők például hogyan akarnak viszonyulni adott esetben ahhoz az elithez, amit a Fidesz próbált egy ilyen rezervátumba terelni, az szerintem egy kérdés, és az is kérdés, hogy eleve milyen koncepciókat lehet tőlük várni. Szóval, hogy látod, vannak-e bármilyen benyomások, amikből bármit lehet következtetni ezzel kapcsolatban?
Nagy Ervin adott erről egy interjút, egy hosszas videós interjút, és az egyik mondás az volt, hogy a kultúrharcot meg kellene próbálni megszüntetni, ahogy ő fogalmazott, a vendettát. Tehát ezt célkitűzésként mondta, igaz, azt is elmondta, hogy tudja, hogy ez nem lesz könnyű, mivel hogy hát a politikától, politikától függetlenül, ezt már én mondom, nem ön mondja, a kultúrán belül is megvannak ugye ezek a szekértáborok. És ezért nagyon nehéz ezzel bármit is kezdeni, mert hogyha azt mondjuk, hogy az állam az legyen semleges, egy ilyen szolgáltatóként adja oda pénzt a kultúra képviselőinek, akkor is, hát akkor hogyan döntjük el, hogy kinek, ki tudja azt eldönteni, ki az az ilyen teljesen semleges űrlény, aki jött, és akkor ő majd kiosztja a pénzt, ugye ilyen nincsen. És ha már említetted a hálózatokat, akkor erre még mondanék egy valamit, hogy a hálózatkutatás az eredményeit a kultúrával kapcsolatban, például Barabási Albert László is írt erről, hogy a kultúra területén, mivel hogy nincsen objektív mérce a teljesítménye, tehát nem olyan, mint a 100 méteres síkfutás, ahol az volt a legjobb, aki legelőször ért célba, kultúra területén ez sokkal kevésbé lehet megmondani, és az ilyen területeken a hálózatoknak mindig nagy szerepe van. És ezért nagyon nehéz megszüntetni a kultúrharcot is a kultúrán belül, mert ugye a szekértáborok is ilyen hálózatok, és ez megéri ezekbe beletartozni az embereknek. Úgyhogy szerintem a Tisztának vagy bárkinek, aki ezen gondolkodik, ezt figyelembe kellene vennie.
De ugye Nagy Ervin azt mondja, hogy ez nem lesz egyszerű, te egyébként azt gondolod, hogy lehetséges ez nem egy illúzió?
Hát én szerintem, hogyha az állami kultúrpolitika nem erősíteni próbálja a kultúrharcot, és még rádobni több lapáttal, hanem tompítani, az már jó dolog lenne.
Én csak azt tudom mondani, hogy az egy cél lenne, hogy az egyik fél ne akarja a másikat megsemmisíteni.
Igen.
Már jobb lenne.
Luca, Bálint, köszönöm nektek a beszélgetést. És nektek is köszönöm a figyelmet, hirdetném, hogy jövő héten, február 27-én Szombathelyre megyünk, jegyek még megtalálhatóak a leírásban. Hogyha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Partizán YouTube csatornájára, és kövessetek minket a podcast felületeken, és elindult a Vétó önálló Facebook és Instagram oldala is, ott is kövessetek minket. Sziasztok!